Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Az aréna mai vendége pedig Kovács Ákos dalszerző, előadó művész, és nem első kötetes szerző, mert hogy korábban jelentek már meg verses kötetei, de mindenképpen első próza kötetes szerző. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye ez az első próza kötet, ezt nem lehet megúszni, a címe. Most jelent meg a napokban, 17 elbeszélést tartalmaz, köztük a címadó novellát is. Hajlamos azt gondolni az ember, amikor kézbe veszi ezt a kötetet, hogy ez mondjuk a pandémiás időszak, vagy a járványhelyzet időszakának a termése, mert hogy nem voltak koncertek, nem nagyon voltak fellépések, és dalok, dalszövegek helyett, vagy zene helyett jött esetleg az írás, vagy a prózaírás, és aztán felüti az ember a kötetet, és fellapozva ott bizony ott vannak évszámok, hogy 2006-2001-es keltezésű írások, vagyis mondhatjuk, hogy ez inkább afféle gyűjteményes kötet?
Nagyon jó a kérdés, mert a pandémia nélkül lehet, hogy nem lenne a kezünkben ez a kötet. Az elmúlt 20 évnek a novella termése került most közreadásra, ezt nem lehet megúszni kötetével, és régóta írok novellákat, tehát több mint 20 éve, de az elmúlt 20 évben gyűlnek azok a novellák, amelyeket az ember úgy gondol, hogy esetleg már közreadásra érdemesek, és ha nem lett volna ez az időszak, ami az embert szobafogságra kényszeríti, akkor nagyon sok minden nem történt volna meg az életemben. Lehet, hogy arra se lett volna időm, hogyha tavaly beindul a koncertszezon, és azt a 20 nagyszabású előadást nem kell lemondjuk, hogy újra átnézzem szerkesztői szemmel a régieket, befejezzem a befejezetleneket, és esetleg újakat írjak. Notabene azért írtunk új dalokat is, meg voltak, annak idején mi beszélgettünk a karanténnaplós adásokról is, tehát egy csomó új tartalom jött létre ebben a koncert szempontjából passzívabb időszakban is, kétségtelen, hogy azért a munka az nem állt meg egy percre sem, de olyan koncentrált munkát, amit mondjuk ez a kötet, vagy általában talán nem tudom, remélem, a prózaírás igényel. Én egy koncertekkel és egyéb elfoglaltságokkal terhelt időszakban biztos nem tudtam volna végezni.
De azért mondhatjuk azt, ugye utalt arra, hogy 20 év termése, de hogy ez egy kicsit most ért össze, vagy most ért egybe?
Remélem, hogy igen, ez majd az olvasó fogja eldönteni, hogy egybe érte itt valami. Én úgy érzem, hogy ez már kiadható. Ugyanakkor természetesen tele voltam kételjel, tehát az emberben kell, hogy legyen magabiztosság, különösen olyan területeken, amelyeket már jól megismert. Én 33 éve vagyok szerző, előadó. Hogy úgy mondjam, azzal a tevékenységemmel kapcsolatban is élnek bennem kételjek, amely tevékenységekben már sokszor kipróbálhattam magamat, sok-sok visszajelzést kaphattam. Én úgy futottam ennek neki, hogy elviszem egy kiadókhoz, vittem el, és az az első kérdésem, hogy érdemesnek tartják-e kiadásra. Én magam is ki tudnám adni, mint ahogy a verses köteteimet magam adtam ki, mint ahogy a lemezeimet magam adom ki. Tehát magyarul a kiadónak nem a bizonyos értelmű védernyője hiányzott számomra, hanem arra voltam kíváncsi, hogy egy kiadóban dolgozó irodalmárok, irodalommal foglalkozó, nap mint nap szövegekkel birkózó emberek hogyan vélekednek ezekről az írásokról. És hogyha ott azt a visszajelzést kaptam volna, hogy hát ez egy kedves próbálkozás, és sok sikert kívánnak vele a saját kiadásomban, akkor lehet, hogy ez soha nem jelenik meg az a kötet. Be kell vallanom, hogyha lehet, hogy ez hiúság, hogy nagyon jól esett, amikor bizonyos értemben nem tudom, hogy létezik egy ilyen szakembereknek a pozitív visszajelzését kaptam meg, azok után, az olvasói visszajelzések után, amelyeket apróbb, nagyobb részletek közlése kapcsán volt.
Ez már ilyen könyvszakmai visszajelzések voltak, vagy kiadói visszajelzések
kiadói
voltak?
Visszajelzések
hát gondolom,
voltak,
az ember ír egy novellát, hát mondjuk megmutatja a feleségének, vagy valamelyik családtagjának. Tehát azok is visszajelzések, és fontos visszajelzések, csak esetleg nem olyan szakmai visszajelzések.
És rátapintott valami nagyon fontos dologra, hogy a legnagyobb kritikusom a feleségem, és hogyha az ő mércén nem megyek át, akkor nem megyek el a kiadóik se. Tehát vele csináltam egy, nem tudom, hogy szabad ezt elárulni.
Előolvasás?
Magán titok, ezt tulajdonképpen most közreadunk, hogy én leginkább akkor volt módom írni, amikor elutaztam, amikor egy kicsit koncentráltabban tudtam együtt lenni a szöveggel. És akkor egy ilyen távoli útról felhívtam a feleségemet, és azt mondtam, találtam egy új Márquez novellát, őrület, hallgass meg, és felolvastam neki azt, amit aznap írtam. És azt mondta, te jó, és ez nagyon jó, melyik kötetben van ez? És akkor tudtam, hogy talán nem rossz úton járok. Vagy nem biztos, hogy tudtam, de éreztem. Tehát ezt biztatásnak vettem, akkor elárultam neki. Ő nem haragudott azért, hogy ezt elhallgattam előle, vagy ez egy saját írás, és akkor így szépen lassan araszolgattam afelé, hogy már ezt esetleg meg lehet mutatni kiadónak is, és a kiadó, az mondhatom, hogy tárt karokkal fogadta, csak arra biztatott, hogy még írjak hozzá, mert a terjedelem még nem elég.
Megfogott az imént egy szó, amit mondott ez a kiadhatóság, és az jutott eszembe, hogy talán a legutóbbi beszélgetésünkkor itt az Inforádióban szóba került az, hogy azt tervezte, hogy név nélkül juttatja el ezeket a novellákat valamelyik kiadóhoz, hogy ne befolyásolja a kiadót. Igen. Az ön neve, az ismertsége, a más műfajban szerzett ismertsége és sikere és népszerűsége. Aztán mégiscsak
hát ez nem így történt. Meg minden negatívum, ami ezzel jár. Mert pozitívum nagyon sok járt vele, és ezért őszintén hálás vagyok, de van ennek negatív hozadéka is. Tehát valóban, hogy ne egy eleve, de hogy mondjam, én sokszor küszködöm az, hogy a kontextus előttem jár. És hogy egy ilyen szöveg, úgy érzem, hogy ezek a szövegek, ezek megmért, megélt, belső, kitárulkozó, őszintének szánt szövegek, szerintem őszinték is. Tehát kár volna, hogyha itt a percepcióba elvesznének, a szokásos csapdákba vesnének bele. Történt is hasonló, aztán úgy gondoltam, hogy most nem fog egy írói álnevet választani, szóval micsoda dolog ez. Hát egyszerűen vállalni kell.
Voltak ilyen csintalanságok már az irodalom történetben. A legismertebb talán Román Geri, aki kétszer is Goncourt díjat kapott úgy, vagy tudott kapni úgy, hogy Emil Ajzsár néven is írt egy Goncourt díjas regényt.
Igen, igen, előttem az életet, ha jól emlékszem. Igen. És hát ő nem adott dupla aréna koncerteket, az a előnye és hátránya is megvolt a sorsának. Tehát itt csak azt akarom ezzel mondani, hogy úgy tartottam végül is becsületesnek és tisztességesnek, hogyha nem járt. Elkacérkodtam ezzel a gondolattal, és aztán ezt elvetettem. Szóval egyszerűen a sorsot vállalni kell. Ezt nem lehet megúszni, ezért ez a címe ennek a kötetnek, ha beleolvasott,
hát magát felvállalni az embernek és az írásait.
Föl kell vállalni, ez egy helyzet, ha a Jóisten megsegít, akkor talán sikerül egy-két falat áttörni, ha nem, az se baj, akkor majd azok olvassák, akik számára ez nem elfogadhatatlan helyzet. Persze jobb szeretném, hogyha irodalom szerető ember kezébe kerülne, akik esetleg önmagában tudják értékelni a szöveget, de volt egy hasonló szituáció, mint amire rákérdezett. Farkas Velmon Endre, József Attila díjas költő, a szerkesztőtől, a szöveg szerkesztőjétől, Helfrich Judittól kapta meg a szövegeket, megkértem a Juditot, hogy miután az Endre az első, akitől mondjuk így szakmai jellegű véleményt kérünk, hogy ne árulja el neki, hogy kinek a szövegeit adja oda. Farkas Velmon Endre visszaírt, hogy ki ez. Tehát, hogyha már érdekli őt, az már jó jel. Nem mondjuk meg. Csak azért, mert azt hiszem, írta ő egy e-mailjében, amit nekem is tovább küldött Helfrich Judit, hogy azt hiszem, hogy ismerem az Ürgét. Mert maga, ami ebben a novellában, ami éppen a szem előtt volt, benne van, ez a helyzet, mintha egy dalban már megjelent volna. A Keresd meg a lány című dalban. És akkor az egy Ákos dal. Hát itt Judit megtört a nyomás hatására, és azt elárulta, hogy Kovács Ákos szövegéről van szó. És erre írta válaszul azt a az kis ajánlást, ami végül a fülszövegként bekerült más ajánlók gondolatai közé, és ami olvasható a kiadványnak a belső fülén, hogy azt hiszem ez a művészet úgy lenni jelen a világban, és a világ dolgairól úgy írni, hogy az összetéveszthetetlen legyen más hangokkal. Hát én nem hiszem, hogy van szebb, vagy gazdagabb, vagy megindítóbb bíztatás, dicséret egy első kötetes szerző számára, mint ez.
Említettük a bevezetőben, hogy jó néhány verses kötet már megelőzte a mostani prózakötetet, azért dalok, dalszövegek és versek az mégiscsak nagyon más műfaj, mint a próza, más terep, gondolom én laikusként. A líra azért az mindig egyes szám első személy, a próza azért tágabb határokat, vagy más hangszerelésű műfaj, de ez a könyv számomra mégiscsak egyes szám első személy szinte.
Hát akkor jó. Hát most, hogyha lehet ilyen buta szóképzést itt előadni előadásban, akkor ez lírai epika, szóval lírai próza szerintem. De akiket én szeretek...
Attól függetlenül, hogy nagyon sok a monológszerű szöveg benne, tehát ami egyébként is egyes szám első szemében íródott, de hogy nagyon személyes.
Hát nem tudom, van olyan... Nem tudom, van olyan próza, ami nem személyes, nem árulkodik a szerzőjéről? Biztos van. a szakemberek írják.
Hát, ez a nagy kérdés, hogy mennyit emel át mondjuk az író a személyes megélt élményanyagából és akár a saját életéből.
Hát nekem egyik nagymesterem, mondjuk így olvasóként írómesternek tekintem őt, Updike. Most hát kizár dolog, hogy ennyi bonyodalmat, drámát, személyes tragédiát megélt volna az író, de azt is kizártnak tartom, hogy ezek ne személyes élmények legyenek. Tehát úgy gondolom, hogy itt egyszerre van jelen egy író életében a szintetizáló, a megfigyelői szerep, meg az is, hogy nagyon-nagyon személyes, belülről kell megszólalni annak a hangnak, belül kell megpendülni a húrnak ahhoz, hogy zengjen. Tehát ez most olyan dolog, hogy direkt próbálok itt vicceskedni, profanizálom, hogy hát az nem kell ahhoz megfertőződni, hogy a Szerelem a kolera idején című művet le lehessen, papírra lehessen vetni. Tehát az ember, én azt vettem észre, és nagy mestereim, akiket rajongva olvastam, olvasok máig, hasonló dologról számolnak be, hogyha az ember, először is, hogy az írás az egy gyötrő szenvedély, csillapíthatatlan szenvedély. A másik, hogy a prózaírás valóban annyiban biztosan különbözik a lirától, hogy a lira az egy jobban ihletvezérelt valami. Tehát egy hirtelen jött indulat kerül feldolgozásra, és a versben történhet olyan könnyedén, hogy egy készen potyan a világra valami, és már csak alig kell ráspolyozni, és készen van. Az összes prózaíró, akit én szeretek, arról számol be azokban a megnyilvánulásaiban, ahol az írás technikáiról beszél, vagy hogy milyen módszert követnek, hogy le kell ülni és írni kell. Tehát minden, mit tudom én, reggel fékleckor leülnek a tölgyfalá, és akkor írnak déli.
És ez a bizonyos ihlet, vagy ihletettség, amit az irodalom órákon tanultunk,
én
az nem kell hozzá, hogy mondjuk már az író éjjeli szekrényére oda van készítve a papír és a ceruza, hogyha netán álmából fölriad, és jön ez az ihletett állapot,
igen,
akkor hát
ez
gyorsan
még csak írónak se kell lenni, mert aki tudja, hogy az ihlet az jön és megy, az tudja, hogy dalszövegírók is vannak, így ismerek közelről egyet biztos, akinek mindent ott vannak a cetlik, meg a tollak, ha bármikor eszébe jött valami, akkor azt rögtön. Hát aztán nem volt velem olyan, hogy reggel olvasgattam, de hát a lámpa nélküli éjszakai vakon kézzel írt dolgaimat nem is tudtam elolvasni, és óriási ötletek estek a kútba így. De hogy az az érzésem, hogy a prózaírás sokkal több módszerességet követel meg a szerzőtől, de még egyszer mondom, én most egy elsőkötetes novellistaként beszélek,
itt
nem akarok
módszerességet és
az írók nevében ne én beszéljek, de én ezt veszem észre, módszerességet, igen, és utána meg kíméletlen egyfajta kegyetlenséget is, hogy kihúzza az ember azt, amit fölöslegesnek tart. Én így az írás folyamatából tanultam ezt meg a nagy szerzőim, meg a megnyilatkozásaiból. És aztán az is nagyon érdekes, hogy ha az ember kellő módszerességgel és kellő fegyelemmel csinálja ezt, akkor egyszer csak saját nehézkedési ereje lesz ezeknek a történeteknek, a szereplők saját életet kezdenek élni, saját dinamikája lesz a sorsuknak, és akkor egy olyan furcsa kegyelmi pillanat jön el, kirázott a ideg, hogy az ember észreveszi, hogy saját törvényszerűségei vannak annak, amit írt, átlendül egy ponton a történet, a figurák, a készültsége az egésznek, és attól kezdve az olyan, mint egy robogó vonat, ami után lohol az ember, próbál fölkapaszkodni rá, és onnantól, ha sikerül elkapni, akkor lehet utazni vele, már csak, idézőjelben csak, le kell írni, irtózatos tempóban. Amit aztán lehet rendszerezni, lehet még a szerkesztővel való megbeszélésekkor is voltak olyanok, nem csak veszőkön és névelőkön vitatkoztunk, notabene elmondanám, hogy Helfrich Judit névelő fetisiszta, tehát oda is névelő tesz, ahova én nem. Egy veszőn is tudtunk másfél órát, ha nem is vitatkozni, de hosszan beszélgetni. Utána még lehet rendszerezni, egyik bekezdést a másik után tenni, de a lényege a váznál sokkal több, az létrejön ebben az előbb robogás képével leírt folyamatban.
Nyilván minden író, minden szerző olvasóként kezdi valamikor. Ön hogy kezdte, vagy mivel és kikkel kezdte?
Azt biztosan érzem, rám biztosan igaz, hogy írni csak úgy lehet, ha olvas az ember, de annak idején a zenélést is úgy kezdtem el, hogy dalt is csak akkor tud az ember írni, ha sok dalt hallgat, vagy hogyha a dalforma fontos neki. Verset is azért írtam, mert sokat verset tanultam meg, sok verset mondtam, nagyon megérintettek. Katarzist mindig a kimondott vagy a leírt szó nyomán éltem meg. Erre a kérdésre, hogy nehéz is válaszolni, mi volt az első nagy olvasmány.
Egy volt egy otthoni hátország, volt egy olyan könyvtár, amiből mondjuk lehetett válogatni, és amiből jöttek azok a szerzők, akik aztán megérintették?
Hát mi, mint oly sokan Magyarországon tönkretett polgárcsalád vagyunk, amelyeknek gyakorlatilag mindenét elvették, de a könyvtárunk, vagy a könyvgyűjtemény az valahogy túlélte az idők hullámverését, és a szüleim számára is fontos volt az, hogy egy öcseim van 4 évvel fiatalabb, Balázs, hogy mi egy olyan nevelést kapjunk, amiben a könyveknek fontos szerepe van, hogy mindig az életkorunknak megfelelő könyveket olvassuk. Itt azt is el kell mondani, hogy amikor a szüleink elmentek mondjuk színházba, akkor az általunk tiltottnak vélt polcról is vettünk le könyveket, tehát nem a korunknak megfelelőt is. Émil Ázsár például így került a kezembe. És sok minden más is. Na most, hogyha egy nagy revelációkról kell beszélni, szívesen is beszél az ember, nem tudom, hogy erről kell, de például ezek eszembe jutnak. Soha nem felejtem azt, hogy nem 6-7 éves lehettem, talán 8, és az a baj, hogy nem tudom beazonosítani ezt a rövid írást, de ha jól emlékszem, egy Móra Ferenc történet volt, hogy egy kis ónsípott fújó fiúcska, amikor a katonák mennek a csatába, akkor szeretne ő is valamit adni a katonáknak, és ezt az ónsípot adja oda ezeknek a küzdőknek, és akkor ezt kicsit fitymálják ezt az ajándékot, de azért ide a mellén zsebébe beteszi. És végül ez az ónsíp menti meg a halálos lövéstől azt, aki elfogadta ettől a kisfiútól az ajándékot. És akkor emlékszem, hogy kisdiák voltam, ültem otthon, és potyogtak a könnyeim. Tehát a katarzis élmény láncolt hozzá az olvasáshoz. Tehát olyan világokba láthattam be, ezt mindenki megéli, aki olvas szerintem. Vagy mondok mást, amikor 10 évesen lopkodtam le a tiltottnak vélt polcról az Updike könyveket. Én John Updike-tól tanultam meg, hogy létezik olyan, hogy válás. Hogy elválnak azok az emberek, akik házastársként vagy szülőként úgy érzik, hogy nem jól funkcionálnak egymás mellett. Hogy ha szabad ilyet mondani, hogy a mi körünkben, vagy a mi családunkban, nem is volt erre példa, vagy tehát, hogy tudtunk róla biztos, hogy van ilyen, valahogy távol, messzi vidékeken időnként lecsap a villám, de hogy...
Hogy történhet ez meg?
De hogy ilyen megtörténhet, és hogy utána ezt a bizonyos értelemben érzelmi csapást, hogy élik meg a gyerekek, a szülők, hogy találnak új partnerre, hogy az, hogy milyen tekintetben tekinthető igazinak, újrakezdésnek, veszteségnek. Ezeket ezekből a novellákból olvastam ki, és ez olyan, az megrendített, hogy ez ilyen van. Aztán az, hogy úgy lehet a világra nézni, hogy mondjuk egy emberi szembe beletekintve mi mindent lát, és oldalakon keresztül tartó leírásban lehet egy emberi tekintetről beszélni. Tehát ezek olyan, nem akarok túlzó szavakat használni, de mégiscsak ezt éreztem, hogy olyan letaglózó hatása voltak rám, hogy úgy éreztem, hogy én is szeretném ezt megpróbálni egyszer.
És mindez előbb jött egyébként, mint a zene felé fordulás, vagy a zene érdeklődés? Itt a könyvben mutatom, mintha azt említette volna, hogy az irodalom előbb és erősebben érdekelte, mint a zene.
Ez mindig is így volt, és ha Isten megsegít, mindig is így lesz. Ugye az ember, hogyha például sajtótájékoztatókon keresztül kommunikál olvasókkal, akkor számolnia kell azzal, hogy itt szó szerint a médián, a közvetítő közegen kell átuszkolnia a mondandóját. Olvastam ezután, a sajtótájékoztató után olyan cikket, aminek az volt a címe, konkrétan a címe az volt a cikknek, hogy Kovács Ákos nem tartja magát énekesnek. Na most itt jelentős szövegértési problémákkal küzd, aki ezt leírta. Én azt mondtam, hogy nem tartom magam zenésznek. Énekes vagyok egyébként eltagadhatatlanul, hiszen énekelek, meg dalokat írok, miatt az eszemet tudom, meg erről ismer a közönség jelentős része, amelyik ismer. A zene önmagában absztrakt forma számomra. A feleségem nagy komoly zene rajongó, és látom rajta, hogy ő egy komoly zenei tétel, zenei megoldásaim, dallamvezetésén meg tud hatódni. Én ennél sokkal földhöz ragadtabb ember vagyok. Én a kimondott szón tudok meghatódni. A történeten, aminek van egy ilyen sajátos tanulsága, hogy a lefitymált ajándék is lehet életmentő, amit az előbb elmondtam. Tehát nekem ezek a ha tetszik, lehet, hogy ez földhöz ragadtabb, a kevésbé absztrakt formák tetszenek. Én a szó embere vagyok, én most is hablatyolok, beszélek egy mikrofonba, és kérdésekre próbálok jól-rosszul válaszolni. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy engem a dalforma érdekelt, amióta mondjuk így a publikus működésemet megkezdtem 33 évvel ezelőtt. Tehát a zene önmagában nem érdekel, az egy játék. Sokszor írok zenét, vagyok zeneszerző is. Van, amikor szöveg nélkül zenét kell írni, alkalmazott zenét, sok mindent csináltam már, és nagy szeretettel, örömmel csinálom. De ez nem élet-halál kérdés számomra. De az, hogy miről szól a dalom, szövegileg, hogyan illeszkedik a zenére, a kettő nagyon szorosan összefügg, dramaturgiai egységet képez. Sokszor azt csinálom, hogy nagyon kidolgozom a zenei részleteket, és amikor szinte teljesen aprólékosan kidolgozott a hangszerelés, akkor kezdek szöveget írni, hogy az a forma egy sajátos, neki megfelelő tartalmat vonzon, hívjon be. De a lényege a dalnak mégiscsak az lesz, amiről majd itt szó van. Ha szó van bármiről, és az bárkihez eljut, és az bárki hajlandó értelmezni akarja, és képes, és stb. Nyilván 100 000 buktató van még utána. Tehát magyarul ilyen értelemben, formai értelemben nagyon különböző a novellaírás, de ilyen értelemben nem, hogy ez is egy szöveg, amin keresztül az ember megnyilvánul, vagy amin keresztül el tudja mesélni, hogy ő hogy lát egy szituációt, hogy lát karaktereket, saját élményeket, hallott másoktól összeszedett történeteket egyaránt bele lehet gyúrni ebbe a nyersanyagba, de magunkon kell átpréselni, mert ha nem személyes, akkor majdnem semmi hatást nem lehet elvárni.
Beszéltünk az írói, vagy akár a személyes élmény anyagról a kötet kapcsán, és azért az számomra meghatározónak tűnt, hogy a család, az apák, az élet folytatása, folytatódása és folytonossága, az itt is hangsúlyosan előtérbe kerül, mint például a legutóbbi lemezen, az Idősziget című lemezen, az édesapja emlékére írt dal, a Felemel. Ott ugye a videoklipben is ott vannak a családtagok, a CD bukletje, azt hiszem, hogy az édesapja lakásában készült, igen, tehát ott van. Készültek ezek a felvételek, és itt van a kötetben számomra talán a legmegrázóbb novella, a Magunk maradtunk című novella, ami, ha jól tudom, akkor a szülei, nagyszülei levelezésére épül. Tehát ez a fajta örökség, ez a folytatódás és folytonosság, ez ugyanúgy hangsúlyos a dalokban, a versekben, mint a prózában.
Hát remélem, hogy így van. Hát nekem ez fontos. Tehát mindenki nyilván arról ír, ami foglalkoztatja. Hát engem ez nagyon foglalkoztat. Én úgy érzem, 53 esztendős vagyok, hogy az életet mégiscsak ajándékba kaptuk. Nem követeltük ki magunknak. És valahogy valamilyen módon kötelességünk tovább is adni. Hát minden, ami nincsen, még életre vár. Ez egy nagyon korai dalom, az első szólamezemen megjelent dalnak egy szövege. Elnézést kérünk a nézőktől, hallgatóktól, hogy magától idézett a szerző úr. Tehát valahogy az az érzése az embernek, hogy minket életre hívott valami erő, és ha mi tehetünk azért, hogy az életnek a csodáját, amin belül minden szépséget és gyötrelmet meg lehet élni, azt továbbadjuk, akkor tennünk kell érte. Nyilván nem mindenki nevelhet 4 gyereket, mint én. Vannak szerencsésebbek, akik nem tudom, több gyerekük van, vagy vannak olyan sorsok, amiben a gyereknek nincsen helyen, ezeket teljesen meg tudom érteni. Az én sorsom az lett, hogy, és azt gondolom, hogy ez a legemberibb dimenzió, az, hogy fölfogjam azt, hogy kaptam valamit, ajándékba kaptam, tulajdonképpen kölcsönbe adtam, és vissza kell adni, vagy tovább kell adni, tehát vagy vissza kell adni a feladónak, vagy pedig tovább kell adni azoknak, akik utánunk jönnek. 4 gyerekkel élek egy háztartásban, bár ez egy kicsit tágan értelmezve van így, mert 23 éves Marci fiam a legidősebb, ő már kirepült, ő külön él, de hát nem szakadt meg a kapcsolatunk, rendszeresen beszélünk, ő felnőtt ember már, a második egyetemét koptatja, tehát nagyon-nagyon izgalmas, érdekes dolog, legnagyobb lelki élményeim közé tartozik az, hogy ott lehettem a születésüknél, hogy ha jól, rosszul, de az apjuk lehettem nyilván. Aki egy fix munkaidőben dolgozik, az talán többet és más módon lehet együtt a gyerekeivel, mint én, de azt hiszem, hogy azért egyet és mást én is adhattam nekik, az édesanyjukon kívül, aki a nevelésüknek a jelentős részét intézte. Anna lányom, 19 esztendős, a korábban említett Idősziget lemezen is együtt énekel vele, most magyar szakos az ELTE-n, és az, hogy így szeret olvasni, és még nálam is intenzívebben vonzódik az olvasott szövegekhez, abban talán valami részünk nekünk is van, szüleinek. Tehát olyan szépen alakul a sorsuk, a lányom 16 éves, ő a színjátszás felé vonzódik, szerepel is a most készülő kis játékfilmben, egy villanásnyi szerepe van csak úgy Julikámnak, a 11 évesnek, hogy értelmes, udvarias, relatíve normális gyerekek, annak abban a sok minden más mellett a nevelésükben aznak a mozanatnak is nagy szerepe van, hogy olvasó emberek vagyunk, és látják, hogy olvasunk. Persze nem akármit, hanem azt, amit a saját értékrendünkön átszűrünk, és ami azon
Ez egyúttal egyfajta ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy ilyen nyugvó pontot is jelent, hogy a szüleink, a szülők elmennek, a gyerekek itt vannak, és ez a folyamat, ez a folytonosság, ez így hát ilyen örökérvényű.
Igen, hogy valakiben folytatódunk. Tehát valakit folytatunk mi is. Nem igaz? Tehát sokan most találkozom idősebb családtagokkal, akik mindig azt mondják, hogy apámat látják bennem, holott nyilván, tehát ez mindig így van, a gyerekeimre is mindig, ez tiszta anyja, ez a gyerek, nagyon szerencsés, szokták mondani, és tényleg azok szépek, édesanyjukra ütöttek, határozottak ebben is. De az is nagyon érdekes, hogy a szülők jellemvonásai, fizikai aspektusai milyen furcsa, kevert változatban új értékekkel gazdagítva jelennek meg a gyerekekben. Ez hihetetlen élmény számomra látni. És azt hiszem, hogy ha még ezt szülő-gyerek kapcsolatot még egy percig lehet bogozni, akkor a címadó novella az, ami számomra erről szól. Ez olyan, mintha a felemel dal lenne kibontva egy nagy novellában, mert vannak profán és vicces részek is. Tehát alapvetően ez az én emlékem apámról. Ez egy nagyon személyes novella címadó.
Van ebben egy novella, Taxis című novella, amiből, ha jól tudom, akkor időközben egy kis játékfilm is készült. Ugye korábban is rendezett számos videoklippet, sőt legutóbb ugye egy imásfilmet az eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódóan. Azért ez mégiscsak más, ugye egy játékfilm, még ha kis játékfilm is, mint egy videoklip.
Valóban így van. A hiteles története a kisjátékfilm beindulásának, leforgattuk már az anyagot, de még nem készült, mert ugye most a nyersanyag ömlik be a vágóasztalra, és majd nekiállunk az utómunkának. Hát most jön a legkreatívabb része szerintem a filmkészítésnek.
Amerikában már néha nem is engedik a rendezőt a vágóasztal közelébe.
Igen, ez egy szerzői film lesz, úgyhogy itt a rendező nem enged majd senki mást a vágóasztal közelébe, még vágót se. Ezt Juhász Viktor operatőr barátommal kettesbe fogjuk vágni, mert mi most már nagyon belülről nézünk erre az anyagra, és nagy konkrét elképzelésünk van arról, hogy itt mit szeretnénk. Amikor megszületett a Taxis novella, ami egy ilyen tulajdonképpen
egy monológ,
Hrabali ihletettségű monológ, ugye más is utazott már biztos olyan nagy dumás taxisok mellett, mint én sokszor, és én gyűjtöttem ezeket a szövegeket, meg sok-sok irányból érkező alapanyagból állt össze ez a monológ, és amikor ezt megmutattam Haberman Jenő filmproducernek, aki veterán filmalkotónk, túl van a 70. életévén, Balázs Béla Díjas rengeteg kis, közepes és nagy filmet csinált már producerként. Ő elolvasta ezt a novellát, és azt mondta, fel vagyok háborodva, hogy ez is jó sikerült más műfajok után. A felháborodást azt nyilván ironikusan értette, gondolom én, és azt mondta, hogy ezt a történetet a Jóisten is arra teremtette, hogy ebből filmforgatókönyvet írjak.
De akkor ebből kellett egy forgatókönyvnek is megszületnie.
Úgyhogy azt mondta,
az
hogy
megint egy újabb műfaj.
Az egy megint másik műfaj. Hát én azt gondolom, hogy ugye hát most, ha rossz májú visszajelzésekre figyelne az ember, akkor azt is észrevenni, hogy ugye mindig azon elmélődnek itt az emberek, hogy na mi van már ehhez is ért, meg miért kell ezt. Megértem azt is, hogy ilyen érzemények megképződnek emberekbe, de alapvetően az az érzésem, hogy az az indulat, ami bennem dolgozik, ez a kreatív energia, ami nem is a sajátom, csak a kordában tartására vagyok rendelve, az bizonyos műfaji korlátok mellett iránytalan. Tehát ez olyan, mint a magma fortyog a mélybe, aztán mindig valami másik hasadékon tör felszínre. Tehát igazából az, ahogy én dalt írok, az ugyanaz, majdnem ugyanaz a lendület, mint ahogy mondjuk a dalokhoz készülő videoklippek történeteit találom ki képileg is, és rendezem. Ugye mi klippeinkben természetesen időnként szokott lenni, hogy a zenekar zenél, de ez csak egy sík, még legalább egy másik vagy több mellett, ahol vannak játékfilmes elemek is, nem azt mondom, hogy játékfilmeket forgattunk, de játékfilmes elemek is vannak benne. Ha belegondolok, hogy a Dorogi Ikerpár vagy Piros Ildikó Kossuth Díjas színésznőnk szerepelt már a videoklippemben, akkor azok, akik ezeket a munkákat ismerik, azok gondolhatják, vagy mit tudom én, volt olyan videoklipem, amiben a Lovakat lelövik ugye című regényre asszociálhatott az, aki ezt olvasta, és még folytathatnám. Tehát magyarul a forgatókönyv ez egy olyan forma, amit az ember, én például szó szerint autodidakta módon sajátítottam el, mert amikor a klipjeink forgatókönyvét le kellett írni, akkor is határozott képet kellett adni a munkatársaimnak, a berendezőknek, a jelmezeseknek, az operatőr kollégámnak arról, hogy mit szeretnék látni. Hát ez nem úgy van, hogy én ábrándozom valamit, talán le se írom, vagy nincs tisztességes dokumentáció, és akkor ők meg találják ki, hogy én mire gondoltam, hát ez velük szemben sem lenne fair. Tudom, hogy vannak olyan filmrendezők, akik komplett nagyjátékfilmeket is össze tudnak így rakni. Én teljesen más habitusú ember vagyok, gondolom, hogy az is legitim. Én azt gondolom, hogy precíz ember próbálok lenni, és nagyon konkrét, sajnos vizionáros ember vagyok, nagyon konkrét képek vannak a fejemben, és egy kicsit is nem úgy néz ki, amit megvalósítani próbálunk, akkor az zavar. Tehát magyarul írtam a monológ köré egy kis kerettörténetet, és különböző olyan megelevenedő látomásokat, amelyek tulajdonképpen azokat a képeket jelentik meg, amelyeket az emlékeiből kipecáz ez az Ürge a monológ közben. És nagyon-nagyon szerencsés embernek érzem magam abban a tekintetben egyrészt, hogy ez bizalmat kapott, ez a kezdeményezés, másrészt azért, mert Haberman Jenő, ugye ő nagyon régóta a filmszakmában dolgozik, és ezért tele van, tudott olyan szakembereket adni, akiket én valószínűleg a utcáról bejövő első filmesként nem kaptam volna meg. Ezek a szakemberek érthető szkepszissel fogadtak engem. Ki is jár az szerintem egy ilyen helyzetben. És aztán az első hosszabb beszélgetésben azt vettem észre, hogy sikerül őket meggyőznöm arról, hogy tisztességesek a szándékaim, hogy valami nagyon szép és becsületes dolgot szeretnék csinálni. Elmondtam, hogy milyen filmeket tartok nagyra, amelyek nyomdokain akarok menni. Mondtam nekik három rendezőt, Tarkovszkit, Huszárikot és Makkárot. Tudom, hogy ezek nagy-nagy előképek, akiknek a hát poros lábnyomába lépni az bátorság kell. De szerintem bátorság van, és ha jó Isten megengedi, akkor még tehetség is lesz hozzá. És az a hozzáállás, amit a most már mondhatom, a kollégáktól tapasztaltam, az elképesztő volt. Tehát amikor azt érzékeli az ember, hogy a lelkesedését a teljes mértékben rá tudja ragasztani a többiekre, a legegyszerűbb részfeladatot ellátó embertől a bonyolultabb feladatokat végzőkig, az egy nagyon nagy élmény. Amikor azt érzi az ember, hogy teljesen különböző világlátású emberek egyfelé néznek, és egyfelé húzzák a terhet, egyebek mellett azért is, mert azt látják, hogy valaki nem a fotelből vezényli a lovas rohamot, hanem az ég alakban vágtató alakzat elejébe hadonászik a karddal. Persze ennek vannak veszélye is, mert van néha olyan roham is, amikor az ember hátra néz, mondja hurrá, és mögötte nincs senki már. De én ezt most nem éreztem egyetlen percig se. Minden forgatási napot hamarabb zártunk le, tehát nem, hogy túlórát nem kellett terhelni azokra, akik velünk dolgoztak, hanem hamarabb tudtunk végezni, mint elképzeltük, ami lényegében soha nincs ebben a műfajban, vagy én legalábbis még nem tapasztaltam. Tehát mindenki teljes odaadással dolgozott. Most abban az állapotban vagyunk, gyorsan lezárom a válaszomat, amikor már minden forgatott anyag megvan, és ez a több mint 500 jelenetünk van fölvéve, nyilván egy-egy jelenet sok változatban megvan. Ezt most beöntjük szépen a vágóasztalra, rengeteg hangiutó munka lesz vele, és ez egy látomásos film, ez nem egy képregény alapján készült kalandfilm, nem egy krimi, nem egy komédia, amit gyakran látunk a moziban. Leginkább szerintem azokra az előképekre emlékeztet, rendező neveket már említettem, amelyek számomra nézőként nagyon fontosak voltak.
Hol lehet majd találkozni ezzel a filmmel, mert azért kis játékfilmek, rövid filmek, hát igencsak szűkös forgalmazási felületben
igen, hát
hozzáférhető.
Ez a részt, ez egyáltalán nem értek, ez a producer vagy a producerház hát dolga lesz. Tehát én is, bennem is vannak kérdőjelek ezzel kapcsolatban, nyilvánvalóan. A pályázatban az szerepel, hogy a Duna TV-n kell leadni. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan kisebb, nagyobb hazai vagy külföldi rövidfilmfesztiválok, ahol esetleg létjogosultsága lehet, megjelenhet majd a saját videócsatorna felületünkön is. Én azt se tartanám elképzelhetetlennek, hogy egy hasonló zsánerű nagyfilm elé kísérő filmnek betenni, bár a terjedelme az valahol 10 és 20 perc között lesz, talán közelebb a 20 perchez, ha a forgatott mennyiséget nézem, tehát igazából azt sem tudom, hogy ez van-e létjogosultsága ennek még. Itt a kollégákat azzal szórakoztattam, amikor megpróbáltam őket összefogni a nagy lélegzetű munkanapjaink elején, hogy biztos fogunk Karlovivariba nyerni egy vázát, ugye ezt mindenki tudja, hogy ott van filmfesztivál, és akkor ott vannak különböző díjak, amit el lehet hozni, hát ezt persze önpardisztikusan mondtuk viccből, de aztán ebből egy ilyen szállóige lett ott a forgatáson. De az a helyzet, hogy olyan élmény volt számomra ez a forgatás, amit nagyon nehezen tudok elmesélni, mert olyan megdöbbentő dolgokat éltem meg. Az első napon át kellett venni a taxis lakásának a díszletét, az elkészült díszletét. És hát én kis félelemmel a szívembe mentem a helyszínre, mert az a baj, hogy olyan erős vízióim vannak, olyan erős képeket látok magam előtt, hogy úgy érzem, hogy nagyon jó a fantáziám, és akkor, hogyha annál kevesebbet látok, akkor az egy feszültét tesz, és akkor azt majd szeretettel, finoman úrrá kell lenni a helyzeten, és megjavítani az odáig, amíg elfogadható lesz, és akkor belépek egy elkészült helyszínre, ahol az elképzelésem egy 10-szer jobb dolog vár. Tehát most lehet, hogy ez hiúság, mert nem szabadna bevallani, könyvbe lábadt a szemem, és a berendező hölgyet megöleltem, és megropogtattam a csontjait, mert azt mondtam, hogy hát nagyon szépen köszönöm. Hát mindenre számítottam, de erre nem. Vagy mondok mást. Rengeteg kérdést tesznek föl ilyenkor a különböző részfeladatoknak a szakemberei, ki bombázák a rendezőt a kérdéseikkel. Egyrészt azért, mert pontosan tudniuk kell, hogy milyen ruhákra, milyen berendezésre, milyen tárgyakra gondolt az illető, milyen díszletre, a rendező mit lát maga előtt, meg tesztelik is a rendezőt, hogy kellően ismeri a saját filmjét. Én azt hiszem, hogy ezen a vizsgán átmentem. És az első asszisztensem, Belicki Emilia, akit innen szeretettel üdvözlök, mert rengeteget segített nekem, elképesztő, ilyen jó volt vele dolgozni, egyszer azt mondja nekem, hogy a végső jelenetben a taxis, itt az van írva, hogy ül az ágyon és olvas. Mit olvas? Áj, mondom, a mindenségét. Nem tudok rá válaszolni. Az első kérdés, amire nem tudok felelni, szégyellem magam. Na figyelj, most hazamegyek, végig gondolom, és fogok jelentkezni. Hazamentem, 3 napig írtam egyfolytában. Ebből lett a Magunk Maradtunk című levélváltás, ami szintén bekerült a beszélgetésünk tárgyát képező könyvbe. Az az utolsó darab, ami elkészült, de az utolsó pillanatban már a sajtó alá rendezésnél tartott a könyv, amikor bekerült egy újabb novella bele. Azért, mert ez az első asszisztens föltette nekem ezt a kérdést. És engem annyira piszkált, hogy nem tudok elsőre válaszolni, hiszen majdnem minden kérdésre tudtam válaszolni, hogy elkezdtem a szüleim, nagyszüleim levelezését elővenni, elkezdtem fiktív elemekkel feldúsítani, és lényegében a kisiskolás gyerekkortól, amikor ez az emberpár megismerkedik egymással, egyikük haláláig tartó levelezés végig viszi az egész életüket. Hát ezt az levelezést fogja a taxis olvasni az ágyon, de nyilván nem ezt a hosszú 20 oldalas novellát.
Hát akkor így érnek egymásba novellák, és így érnek egymásba novella és film, de azért beszéljünk zenéről, meg dalokról is. Ugye tavasszal megjelent egy maxi CD 7 dallal, ha jól emlékszem, azon ugye egy új szerzemény igen, volt, és a többi azt tulajdonképpen újra hangszerelt változatai.
Úgy van, hát ezek különböző változatok.
Ez, hát tulajdonképpen ez már ugye a járvány utáni leállást követően jelent meg. A Maxi CD azért egy sajátos formátum, de általában azért előre vetít egy készülő albumot, vagy egy soron következő albumot. Így van? Így van ez
remélem,
most is?
Remélem, hogy így van. Most már az album szónak talán semmi értelme nincsen ebben a műfajban. Én mégis egy ilyen régi vágású fickó vagyok. Én szeretnék albumot kihozni, talán valamikor jövőre, ilyenkor, ha élünk, és még békeidőket élünk, és az emberek még ilyesmire rezonálnak.
De akkor ez azért klasszikus CD, mert ugye nekem is az jutott eszembe, amint most említette, hogy az albumnak már ugye zárójelbe került egyáltalán a léte is, meg a létjogosultsága.
Mert hát igen, ez egy...
Nincsenek lemezboltok, ahol válogathatunk a CD-k között, az autókban már nincsenek CD lejátszók, Voltak éppen fájlok vannak, dalok vannak, virtuális tér van és letöltés.
Valóban. De hát ebben sok jó is van. Szerintem elég baj, hogy csak ez van. De ha mellette még megmarad a létjoga más formátumoknak, akkor jó. Én hiszek abban, hogy az egy időben készült dalok albumként jelennek meg, mint hogy hiszek abban, hogy egy könyvben akár 20 év novellái is megjelenhetnek egyszerre, hogyha azok között van valami szervezőerő, kohézió.
Ez akkor is fontos, hogyha ezek mondjuk nem azok a klasszikus koncept albumok, mint voltak a 70-es években a nagy progresszív zenekaroknak az albumai, mert azok valóban egy nagyon egységes albumot adtak ki és alkottak.
De én úgy gondolom, hogy az én albumaim azok koncept albumok, igen, mert én is ezen nőttem, ezeken az előképeken. Tehát ha nem is nyilván a legkonceptebb konceptalbum az a fal, tehát ott az egy nagyon, nagyon elképesztően szoros, majdnem mint egy dráma jelenetei úgy költik egymást a dalok. Nyilván nem ebben az erős kohézióban gondolkodik az ember mindig, amikor saját lemezt csinál. Azt tudom mondani, hogy október vége felé, ha minden úgy megy, ahogy tervezem, akkor két kiadványon jövünk még, mert nem volt elég a filmezés, meg a koncertezés egész nyáron, meg a könyv, hanem három új dal is született. Ezek egy középlemezen fognak napvilágot látni, egy koncertfelvétellel együtt, a Fel a szívekkel című tavaszi dalunknak elkészült a Budapest Parkban elképesztő közönségreakcióval egy nagyon lendületes koncertfelvétele. Ez lesz az a dal, amiről már korábban is beszéltünk, és ami az egyik a négy tétel közül, és három új dal van. Az egyiknek Madarász Gábor, barátom, Madi a zeneszerzője, a másik zeneszerzője Menzel Gábor, a harmadik új dalnak a zeneszerzője Jó magam vagyok, és mindegyiknek, ahogy ez nálam szokás, én írtam a szövegét. Ezzel a kis középlemezzel, ami CD-n is reményeim szerint megjelenik, és a digitális formában nyilván hozzáférhető lesz, ezzel egy időben, ezt tulajdonképpen arra az időpontra igazítjuk, amikor egy Bakelyt megjelenést tervezünk, most már tényleg csak Wolfgangon, a német kollégán és a német gyáron, akivel levelezünk, és aki hetekre is el tud tűnni akár az éterből, múlik, hogy mikor érkeznek Magyarországra a 15 évvel ezelőtt megjelent Még közelebb című albumomnak a bakelitjei, ezt a lemezt az évfordulóra szeretnénk kiadni dupla bakeliten. Nem csak a lemez teljes anyagát kevertük újra a bakelithez, a hangzáshoz, hanem a korabeli remixek is helyet kaptak új keverésben a D oldalon, kimondani is jó, D oldalon. Tehát hogyha minden úgy megy, hogy szeretnénk, akkor napra pontosan a 15 évvel ezelőtti október 20-ai megjelenésnek az évfordulóján megjelenhet a dupla LP, korlátozott példányszámban a Még közelebb albumból, és szeretném ugyanezen a napon kihozni azt a középlemezt, amelyen az elmondott koncertfelvétel és három új dal szerepel.
Említette az imént a Fel a szívekkel című dalt, ez az egyik legutóbbi dal, ami hát talán mondhatjuk azt, hogy a járványhelyzet utáni újrakezdés jegyében született dal. Hogyan tekint vissza egyébként erre az időszakra, erre a másfél évre, annál is inkább, mert hogy ön is megküzdött a betegséggel?
Tudja, hogy? Sehogy. Elfelejtettem az egészet. Tudom, hogy volt, tehát megéltem a betegséget, és nem volt jó, mert a fülemen vettem a levegőt.
Ez olyan azért van, mert hogy az ember igyekszik a rosszat úgy távolabb, minél távolabbra tolni magától, mert ugye emlékszem, hogy én magam is készítettem a járvány időszakában nagyon sok szakemberrel interjút, és mindenki azt mondta, vagy azt remélte, és azt jósolta, hogy ez a járványhelyzet megtanít bennünket valamire, és hogy majd az életünk az nem ugyanott, és nem ugyanúgy fog folytatódni, mint a labba hagytuk.
Hát
érzékelhető szerintem a mindennapokban, mert talán azért, mert hogy az ember könnyen és gyorsan felejt, meg talán azért, mert hogy valóban igyekszik magát a rosszat minél távolabbra tolni, hogy mintha ugyanabban a mederben lennénk, nem?
Nem tudom, nagyon sok minden változott szerintem, tehát nem ugyanott folytatjuk, szeretnénk ugyanott folytatni, az úgy látszik, és nem is lenne baj, ha ugyanott tudnánk, de éppenséggel biztosan vannak tanulságai ennek, másképp próbálunk egymáshoz is állni, valahogy a törékenységünkkel is jobban tisztában vagyunk, nem biztos, hogy ezt sokáig hordozzuk magunkkal, mert emberi dolog az is, hogy el akarjuk felejteni ezeket a szobafogsággal töltött hónapokat, a betegséget.
Talán készenlétbe tartjuk a zsebünkben a maszkot, a szájmaszkot, de...
Nálam is itt van. Tehát ez valami szörnyű, hogy enélkül... És nem tudom, úgy megyek vele, most is itt van nálam, hogyha éppen kell, akkor fölveszem, persze. De De valahogy az a, tehát biztos az van, hogy az én annyira próbáltam valami tevékenységgel átlendülni ezen az időszakon, ugye ott voltak a karanténnaplók, a koncertek, az Aranyszárnyú Angyal, a Jerikó feldolgozás, a Fel a szívekkel című dal, stb. Stb. A koncert DVD. De aztán jött a film, a könyv, ismét az új dalok, aztán koncertezhettünk, szóval annyira próbált az ember munkába feledkezni, hogy a szószoros értelmében megfeledkeztem arról, amin túl vagyunk. Nem felejtettem el, hiszen például halottaim emlékeztetnek arra emberek, akiket ebben a
sokan ebben mentek a helyzetben, el az
hát mindenképpen ahányan elmentek, annyival többen mentek, mint ahánynak el kellett volna. Tehát itt akkor egy embert kiemelek, Horváth Attila gyártásvezető, aki történetesen a koncertfilmjeink gyártásvezetője volt, velem nagyjából egykorú, aki az összes klipemnek a gyártásvezetője volt, aki a most készülő, a Taxis című novellából készülő filmnek is a gyártását megkezdte. Hát ő belehalt például, de van barátom, aki 97 napot volt lélegeztetőgépen, és azért katartikus élmény volt őt látni például a siófoki koncertünkön, ahogy saját lábán állja végig az orvosi parancsok ellenére, saját döntésből, mert így szerette volna. Szóval a veszteségek azért emlékeztetik az embert arra, hogy itt valami katartikus és egészen döbbenetes, példátlan dolog történt, de azért a feladatok meg a gyerekeink tekintete azért a fókuszt leveszi erről. Tehát muszáj, emberek vagyunk, és előre próbálunk nézni. Engem is ezek a feladatok értetnek, hajtanak. Nem lehet azon... Én úgy érzem, hogy nem lenne elegáns, ha én még mindig azzal kezdeném az interjúimat, hogy itt volt ez a betegség, és volt egy nap, amikor bementem a feleségemnek, vele azt mondtam, hogy mert már akkor szeparálódnunk kellett, mert elég rosszul voltam, hogy figyelj, már nem a mentőt hívtam, hanem egy másik autót, ami majd innen lábbal előre viszel, és akkor azt mondta, hogy nagyon feküdj vissza, majd kihaszod. És neki lett igaza. Tehát az élet él, és élni akar. És ez a fontos, és én is ezt szeretném másokban is fölkelteni, az erre való vágyat meg magamban is ezt élezgetni.
Beszélgetés zárásaként még térjünk vissza a novellás kötetre, és talán nem is a novellás kötetre, hanem inkább a novellás kötet olvasójára, vagy majdani olvasóira, mert a beszélgetés közben folyamatosan az járt az eszembe, és talán előhozhatok ilyesfajta személyes példát is, hogy nekem is az íróasztalmon meg az éjjeli szekrényen ott sorakoznak hónapról hónapra a különböző kötetek és könyvek, és mindig azt arra tartalékolok, hogy majd nyáron, igen, a nyári szabadság idején beteszem egy sportáskába, és akkor ezt, igen, viszem magammal, és akkor szomorúan a felét vagy a háromnegyedét olvasatlanul visszahozom. Szóval csak azt próbálom érzékeltetni, hogy a nappaliban egy kellemes karosszékben mondjuk szép irodalmat olvasó ember, aki esetleg mondjuk kinyit még mellé egy üveg Sauvignon Blanc is, hát az egy kicsit már olyan anakronisztikus, nem?
Igen, de sokan vannak így. Tehát a visszajelzésekből azt olvasom ki, hogy sokan vannak így. Szinte szó szerint ezt írta le valaki az egyik most a frissen megjelent kötetről szóló hír hozzászólásában, hogy na most van az, hogy a gyerekek már alszanak, a borkorcsolya a sütőbe van, a bort már kitöltöttem, és most ide kuckózom a nappaliba, és most olvasni fogok. És nem egy, nem két ilyen ember van. Azok, akik sorban álltak a bevásárlóközpontban a dedikálásért, akik a könyv megjelenések a napján fölnőtt, meglett emberek is 3 órát álltak sorba azért a egy percnyi idézőjeles vagy idézőjel nélküli találkozásért, ezek az emberek így fogják olvasni, biztos vagyok benne. Fantasztikus visszajelzéseket kapok. Azt írja valaki, hogy később szálltam le a buszról, mert a könyv annyira elrepített egy másik valóságba, egy másik világba, vagy egy valóbb valóságba repített, mint amiben voltam. Tehát ilyen is hasonló, nagyon emberi gesztusokat kapok, és hihetetlen boldoggá tesz, mert ez valami furcsa, és talán parányibb, de mégiscsak tükörképe annak az elragadtatásnak, amit én értem meg nagy szerzők olvasásakor.
Ez a könyv tehát itt van, kézbe vehető, olvasható. Beszéltünk ugye a következő időszakra vonatkozó tervekről is. Egyet nem említettünk még, az Aréna koncertet.
Hát 2 koncert is vár rám, sőt még lehet, hogy még egyet kapunk jutalomként, ráadásként. Most szombaton, október 2-án, azaz holnap Győrben van a turnézáró koncertünk, és már több mint másfél éve várunk arra, hogy koncertezhessünk az arénában, és ha minden jó megy, akkor december. Ilyen,
tavaly decemberi ugye elmaradt.
Tavaly decemberi az elmaradt, illetve új időpontra került, és ez az új időpont idén december 11, ahova korábban megváltott jegyek érvényesek, és azt hiszem, hogy ott egy nagy ünneppel zárhatjuk az évet.
Ez valóban egy nagy ünnepi koncert lesz?
Remélem.
Az elmúlt órában Kovács Ákos dalszerző, előadó, művész volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.